A 2024-es év szerintem így vonul be majd a NER, vagy ebben a legújabb kori magyar történetbe, hogy ez az az év, amikor egyrészt lezárul egy korszak, tehát a NER békésebb konszolidációjának a reménye, a rendszer durvul és durvulni fog, úgy, ahogy elmélyül a válsága, és a válsága elmélyül, és megjelenik egy komoly kihívó.
Január elején még a szerkesztőségben arról beszélgettünk, hogy a NER történetének talán legunalmasabb kampánya majd választása jöhet. Nincs ellenzék, a kormánypárt bivajerős, mégsem tud mit kezdeni például a fővárossal, marad mindenhol a papírforma. Aztán ez a papírforma borult fel, hiszen a Fidesz egy rendkívül kínos ügy miatt egyik pillanatról a másikra sort cserélt, egyszerre váltották le a köztársasági elnöküket és az EP listavezetőt, a baj azonban addigra már megvolt. Belépett a politikai térbe egy olyan új erő, mely azóta leuralta a teljes ellenzéki teret, mi több, egyes közvéleménykutatások szerint mára nemhogy beérte, de képes beleharapni is a Fidesz táborába. Valóban veszélybe került a Fidesz 2026-os az utóbbi években biztosnak tartott választási győzelme? Reális kihívója Orbán Viktor rendszerének Magyar Péter? Hogyan néz neki egy valódi rendszerváltás? A felvetések, kérdések ellenére nem jósolni fogunk. Évet értékelünk, vendégünknek hála pedig a múltba nyúlunk, hogy értelmezni tudjuk, mi várhat ránk a jövőben. Vendégem ma Stefano Bottoni, olasz-magyar történész, a Firenzei Egyetem docense. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. 2024 ilyen apróbb ütésváltásokkal indult a magyar politikában. Ugye évelején még arról beszélgettünk itt elsősorban a fővárosban, hogy akkor most Vitézi Dávid beszáll-e a főpolgármesteri küzdelembe, aztán február elején, ahogy említettem, azt az intróban is teljesen felborult az egész, és jött a kegyelmi botrány. Kiderült az, hogy Novák Katalin 2023 tavaszán egy olyan embernek adott kegyelmet, aki a bicskei pedofilnak falazott. Arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint ezzel Novák Katalin, illetve Varga Judit és Balogh Zoltán mit okoztak a saját politikai táboruknak, a Fidesznek?
Hát a történelmi távlatban, és akkor, ha egyszer ennek vége lesz, tehát vége lesz a NER-nek, akkor azt is mondhatjuk egy kicsit bombasztikusan és drámaian, hogy a vesztét. Mert igazán majd, ha minden úgy történik, ahogy van valamiféle esély, hogy majd megtörténik, és hogy ez a rendszer lefele indul, és egyszer vége lesz, akkor majd meg fogjuk jegyezni, hogy a kegyelmi botrány, az első nagy influencer tüntetés, és rá pár nappal Magyar Péternek a felbukkanása, ez gyakorlatilag megtörte az ellenzék számára azt az átkot, amit ön is említett, tehát egy unalmas éve, egy nagyon stabil Fidesz fölény. Az, amiről talán beszélgetni fogunk, hogy a rossz gazdasági mutatók egyáltalán nem befolyásolták sokáig a kormánypártnak a népszerűségét, ami azért elég ritka, és gyakorlatilag az ellenzéki tér egy légüres térben mozgott, és ha kooptálni tudta a Fidesz, ha nem, tehát egyszerűen nem volt számára esély. A kegyelmi botrány mindent megváltoztatott, mert azáltal, hogy tagadni próbálták, és azáltal, hogy nem sikerült, és azáltal, hogy lépniük kellett, és gyorsan leszedtek nagyon fontos politikai közszereplőket, az igazságügyminisztert, a köztársasági elnököt a saktábláról, de nem tudták megállítani ezt a folyamatot. Sőt, ez a folyamat elindult, mint egy lavina. Ez teljesen váratlan fordulatot hozott, és azért már az influencer tüntetésnél, amikor Magyar Péter még nem volt sehol, akkor már látszott, hogy a nagyon sok emberben van egy visszafogott, nehezen visszafogott dű. Van egy várakozás, hogy valaminek történnie kellene, ami eddig még nem történt. Tehát egyszerűen, mintha vártak volna valakire vagy valamire, ami aztán megjelent.
Ebbe a légüres térbe ön szerint miért nem a régi ellenzéki pártok nyomultak be? Hogy tudott Magyar Péter ennyire gyorsan előre törni ebben?
Hát azért, mert olyanok, amilyenek. Tehát Magyar Péter felbukkanása igazán az egész politikai palettát felforgatta azért is, mert az úgynevezett régi ellenzék, most ez egy óellenzék, ez egy rossz kifejezés, vagy csúnya, vagy lekicsinyítő kifejezés, és szerintem igazságtalan azokkal szemben, mint például egy Hatházi Ákos, akik teljesen másképp politizáltak akkor is és ma is, mint a többi ellenzéki párt nagy része, de vagy azért, mert kísérte a múltnak a hosszú árnyéka Gyurcsány Ferenc és a DK, tehát vagy az MSZP, vagy pedig azért, mert vagy kilóra megvásárolták őket, és ennek azért nagyon sok nyomát látjuk politikusoknál, vagy egész pártoknál, ami teljesen szintiszta orosz jelenség, tehát ez az orosz technológia, tehát megcsináljuk a házi ellenzéket, amit aztán fel lehet mutatni, hogy itt nincs látnivaló, nincs diktatúra, nincs egy pártrendszer, itt ellenzéki pártok vannak, és ellenzéki figurák vannak a parlamentben, akik akár fel is szólalhatnak, úgyse történik semmi. Na most ez a színjáték, ez körülbelül 2014, de főleg 2018 óta uralta a magyar politikát. És ennek egyszer csak véget vetett egy olyan a semmiből, a politikai semmiből, sőt, egyenesen a NER-ből érkező fiatal, potens, nagyon kezdeményező szereplő, aki ezt lesöpörte, de ennek valahogy meg kellett történni, azt gondolom, mert az ellenzéki szavazók jelentős része sem volt elégedett azzal, ami a saját tér felén történik, csak ugye nem tudtak volna megszervezni sem egy új pártot, sem kitalálni egy új közszereplőt.
Ígérem, vissza fogunk még térni Magyar Péterre, de előtte még egy kicsit visszacsatolnék a kegyelmi botrányra. Ott ugyanis annak, hogy Novák Katalint, Varga Juditot, illetve Balogh Zoltánt a háttérben húzták, volt egy olyan elemzői értelmezése is, hogy a Fidesz ezzel stratégiai hibát követett el, mert hogy a saját belső táborának azt az üzenetet küldi ezzel, hogy mindenki lecserélhető. Ön szerint ez valódi hiba volt, vagy Orbánnak nem volt más opciója, mint visszahúzni őket?
A kegyelmi botrány egyik legfontosabb szereplője nem más, mint Orbán Viktor felesége. Róla nagyon keveset beszélnek, de a szálak egyértelműen hozzávezetnek. Tehát Léva Janikó fogta össze ezeket az erdélyi hálózatokat és ezeket az egyházi hálózatokat. Ezért volt rettenetesen fontos, mert sok információ arra utal, hogy nem Orbán Viktor rendelt el, tehát Orbán nagyon keveset tudhatott a részletekről. De Léva Janikó, aki ugye nem közszereplő, aki nem számon kérhető, nem politikus, ő senki és semmi, miközben nagyon jól tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon sok ebben a rendszerben, ő viszont nagyon sokat tudott, és neki ez nagyon sokat tudott volna ártani. Ezért kellett leszedni a saktábláról ennyi szereplőt, ebből a szempontból, hogy a Fidesz milyen, engem ez nem tud érdekelni, mint ahogy januárban sem tudott érdekelni, hogy a fővárosi közgyűlésben ki mit csinál. Én ezt egy homokozónak tartom, és egy játszóteret, amivel gyakorlatilag az ellenzék a ó, meg új, meg bármilyen ellenzéket etetik pár százmillió forinttal, és akkor azt el lehet lopni, vagy el lehet ezen marakodni, hogy ki mit markol ebből. Ez semmi ahhoz képest, amit a NER képvisel. Tehát ott van az igazi hatalom, a főváros az egy semmi. Tehát Lévai Anikó nagyon-nagyon fontos, őt ugye senki nem kérdezte meg, senki nem kérdezhette meg semmiről, úgy általában, de ő nagyon fontos, és őt kellett megvédeni, mert ugye ebben a rendszerben van egy nagyon fontos szabály, hogy a család a szent, a családot nem érintjük. Bármi, sok mindenről lehet beszélgetni, vagy vitatkozni, nyíltan, vagy kevésbé nyíltan, a családról nem. Tehát itt a család, a családot érintette volna, és akkor összezár a rendszer, és kipöcköli azokat a szereplőket, akik túl közel kerültek egy veszélyes helyzethez. Ebben az esetben ez egy drámai dolog volt, nagyon prompt, nagyon gyors döntést kellett hozni, ezt nem lehetett előkészíteni, tehát ebből a szempontból is rosszul jött a botrány, mert egyszerűen sajtóügyileg és propaganda szerűen nem lehetett előkészíteni azt, hogy pár óra alatt, egy-két nap alatt gyakorlatilag leszedünk fontos szereplőket a saktábláról, úgyhogy a köztársasági elnökasszony visszarendeljük egy hajnali géppel, nem tudom, Dubajban volt, vagy a valahol, közel-keletről. Tehát ennél megalázóbb helyzetet nem igazán lehet elképzelni, de megcsinálták, előidézték, és aztán a következő időszak arról szólt volna, ha Magyar Péter nem jön meg, és gyakorlatilag nem aratja le ennek a babérjait, hogy gyakorlatilag ezt a kárt ellenőrizni, menedzselni próbálják. Ez volt a mesterterv, ha egyáltalán annak nevezhető.
Ön szerint ez Lévai Jenikónak hogyan árthatott volna?
Nagyon sokat, mert ezek a szereplők elsősorban az ő emberei.
Mármint, hogy Balogh Zoltán vagy Novák
Katalin. És az erdélyek. És itt ugye felszínre került volna egy olyan informális hatalomgyakorlás, ami nagyon jellemző a NER-ben. Ugye a NER-ben vannak formális pozíciók, és vannak valódi hatalmi tényezők, akik semmilyen hivatalos pozícióval nem bírnak, nem kérhetők számon, senki nem tudja, hogy ők valóban mit csinálnak, és miről döntenek, és kivel beszélnek. Ők nagyon fontosak. Megjegyzem, nem egy új dolog, a Kádár rendszer mély államában, ha lehet így fogalmazni, hasonló dinamikák zajlottak. Tehát ezt nem Orbán Viktor, nem a NER találja ki. Van egy ilyen politika történeti, vagy társadalom történeti oldal ennek az oldalnak, és azt látjuk, hogy a kormányfő családjában nőnek ki azok a szereplők, és nyilvánvalóan Léva Janikó, aki ott van Orbán Viktor mellett már több mint 40 éve, ezek a szereplők rettenetesen potensek úgy, hogy semmilyen köztisztséget nem viselnek, soha senki nem választotta meg őket, stb. Stb. Tehát igenis, hogy árthatott volna neki, és közvetlenül Orbán Viktornak, tehát közvetlenül a kormányfőnek az, ha ez a botrány még jobban kiterebélyesedik, és kiderülnek például ezek az erdélye, ezek a határon átnyúló összekötetések, mert ez is nagyon fontos ebben, amit a magyar sajtó nagyon nehezen tud megfogni, hogy amikor azt mondják, hogy a határok spiritualizálódtak, és amikor azt mondják, hogy nemzetegységesítés folyik, akkor ez valóban így van. Tehát, hogy vannak olyan szereplők, akik névleg egy másik államnak az állampolgárai, de valóban egy egységes, egy teljesen integrált politikai, kulturális és társadalmi tér és gazdasági térben működnek, a gazdaság is fontos ebben, tehát ők gyakorlatilag ennek az egész nagy hálózatnak a tagjai, teljesen mindegy, hogy éppen Háromszéken vannak, vagy Vajdaságban, vagy Kárpátalján. Na most ez nagyon fontos, de ők nem nagyon szeretik, ha ez úgy nagyon-nagyon kitudódik, tehát ez egy olyan belső tudás, ami jobb, ha megmarad egy belső tudásnak, mert ez mindenféle kérdést és mindenféle gyanakvást hozhat magával, ha ezt exponálják, és ezért kellett ezt szordínóba tenni, és így próbálták meg, hogy azonnal leszették a saktábláról azokat a szereplőket, akik ebben nagyon exponáltak voltak. Megjegyzem, ugye Balogh Zoltánt is le lehetett volna szedni, úgy még határozottabban, például a református egyház éléről, de ő viszont nem akarta. Tehát egyszerűen ő ellenállt, és addig fenyegette gyakorlatilag a saját egyházát, és olyan presszió alá helyezte a saját egyházát, hogy végül is szinte senki nem mert ellene felszólalni. Miközben nagyon sokan elégedetlenek voltak vele az működésével már évek óta egyházon belül, amikor eljött az igazság pillanata, a szinte teljes egyház beállt mögötte.
Ön szerint az minek köszönhető most, hogy így Balogh Zoltánt említi, hogy Balogh most néhány nappal ezelőtt például a KDNP-nek celebrált istentiszteletet. Tehát, hogy szépen lassan vissza fogják fogadni akár Novák Katalint, akár Balogot, akár mondjuk Varga Juditot is?
Én azt gondolom, hogy igen.
Nézzük, Varkát is?
Hogyne. Hát ha befogadták visszafogadták Szájer Józsefet, akit körülbelül 3 vagy 4 éve ugye kiutaltak a közösségből azáltal, hogy olyanokat cselekedett akkor és ott, ami ebben a közösségben nem fér bele, és aztán rá 3-4 éve megtörténik a hivatalos rehabilitációja a 20. vagy 21. század, teljesen mindegy, intézet konferenciáján, és mit Mária gyakorlatilag konferálja fel.
Ott ül mellette Léva Janikó.
Pontosan, és ott ül Léva Janikó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez megmutatta nekünk az utóbbi évtizedekben, tehát akkor is, amikor még nem volt rendszer, hogy nagyon-nagyon kevés embernek engedi igazán el csak a kezét, azok az emberek az árulók. Tehát ha nem árulod el a kasztot, a rendszert, a saját családodat, akkor van esély visszakapaszkodni, sőt, nem csak az esélyt mi adjuk. És ez az esély, biztos vagyok benne, hogy meg lesz adva, és ráadásul ugye Varga Judit még komolyabb asszet ebből a szempontból, családi érintettsége miatt és Magyar Péter miatt. Tehát különösen fontos lenne őt visszahelyezni egy olyan pozícióba, ahonnan mutatni lehet, hogy itt valóban Magyar Péter, ahogy a tanúban rendőrspicli, áruló, stb. Stb. És az árulóknak a sorsa a legkeményebb és a legkegyetlenebb. Tehát nekik nem kegyelmezünk soha. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tudatos lépés, már többször megmutatták, többekkel, olyanokkal is, akik nagyon komoly vétségeket követtek el, ilyen vagy olyan módon, egyszerűen, ha nem árulják el a közösség, ha nem állnak át, akkor sokkal könnyebb és sokkal praktikusabb a közösség szempontjából őket azon belül tartani, mint megvárni azt a pillanatot, amikor akár coming out-olnak,
akár kijönnek valamivel, vagy akár csatlakoznak valami más mozgalomhoz, és akkor mindenféle bonyodalmak következhetnek. Nagyon-nagyon fontos az információ áramlásnak a lezárása. Tehát ezek az emberek úgymond a sírba kell, hogy vigyék a saját titkaikat. Tehát nem szabad, hogy kifele beszéljenek. Ez rettenetesen fontos a rendszer számára, és nagyon érdekes, miközben ez még mindig nem Észak-Korea, de valóban hihetetlenül kevés információt tudunk meg ezeknek a szereplőknek a valódi napi működéséről, ami nem kerül be a hivatalos beszámolókban, vagy az MTI sajtóközleményekben, vagy a híradóban.
Vagy mi sem tudjuk éppenséggel kitúrni őket. Viszont egy picit Orbán Viktortól idéznék még hozzá a 2024. februári évértékelő beszédéből, amit a következőképpen kezdett el. A 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, köztársasági elnökasszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel. Azt látjuk, hogy ez a rémálom, mint hogyha azóta is tartana a NER-nek. De ön szerint az elmúlt hónapok eseményei, a nemzeti együttműködés immár 14 éve hatalomból épített rendszerét megingathatták, vagy sem?
Én azt gondolom, hogy az a NER, amit majdnem 14 éven keresztül megismertünk, az megingott. Azt nem tudjuk, hogy mi következik ezután. Én azt látom, hogy ez az év a mutáció éve volt, abból a szempontból, hogy a Fidesz elvesztette a narratíva feletti ellenőrzést, ez februárban történt, és ugye december közepét írunk, lassan karácsony van, és egyszerre nem látjuk az új erős narratíva felépítését, és nem látjuk azt a diskurzus uralmat, amiben a Fidesz mindig mester volt ezekben az években, és ez már 10 hónapja. Tehát egy-két komolyabb kísérlet volt a narratíva visszaszerzésére, de egyszerűen nem működött. Én nem hiszek feltétlenül a közvéleménykutatóknak, tehát engem nem érdekel, hogy pontosan ki mit mér, de az, hogy körülbelül fejfej mellett mérik, én azért mindig komolyan szoktam venni a századvéget, a nézőpontot is, tehát én mindig abból szoktam kiindulni, hogy ők mit mondanak el önmagukról, és ott is van azért egy közeledés, és ott is van egy olyan szint, amit az úgynevezett túlellenzék már nagyon-nagyon régóta még virtuálisan sem tudott elérni, és van a Fidesznél mért egy alacsony szint, akár 45% alatti, amit a Fidesz már nagyon régóta nem produkált választásokon. Tehát mindenképpen van egy megingás. De ez a megingás nem feltétlenül oda vezet, ahova el szoktuk képzelni, hogy a rendszer meginog, és akkor egyes szereplők leválnak, illetve maga a rendszer valamiért rájön arra, hogy hú, hát ez már fenntarthatatlan, hát ezen már változtatni kellene, mi lenne, ha átadnánk a hatalmat, és mi van, ha elveszítjük a választásokat, és akkor jön valaki más, és akkor újraindul ez a dinamika. Ez tud így működni, ugye 89 erre a legjobb példa Magyarországon, Lengyelországon, más kelet-európai országokban, Romániában mondjuk nem, de az országok többségében igen, tehát egy többé-kevésbé békés, rendezett hatalom átadás, de ez nem feltétlenül így megy. Mi van, ha a rendszer úgy reagál a saját összetett bajaira, mert itt azért nem csak a diskurzus fölötti elvesztés problémája van, hanem itt van a nagyon súlyos gazdasági helyzet, itt van az EU-s pénzek hiánya, mintha nem zavarná őket, mert most ismét jön egy újabb ostor Brüsszelből, hogy akkor most tényleg még több pénz nem érkezik, és még hosszabb ideig, de ez fájni fog, és látjuk már 2024 folyamán, hogy ezt kínai és katari és más ilyen mondjuk nem nyugati hitelekkel kell befoltozni, és ennek nagyon-nagyon nagy árat fogunk fizetni évtizedek múlva, vagy akár korábban. De a lényeg az, hogy mi van, ha a rendszer úgy reagál, hogy akkor még inkább összezár és keményedik. Tehát itt nem akarok semmilyen ilyen drámai víziót előrevetíteni, de ez egy teljesen reális forgatókönyv, hogy egy ilyen típusú rendszer egy szorult helyzetben, amikor rengeteg vesztenivalója van, és a vesztenivaló az már több ezer milliárd forint, amit összeharácsolt, egyszerűen úgy dönt,
hogy ő ezt nem engedhetik meg magának, hogy bárkinek is kiadja a hatalmat, akár csak egy, két, vagy három, négy évig, kockára téve mindazt, amit már elért. Tehát ez egy, a 2024-es év szerintem így vonul be majd a NER, vagy ebben a legújabb kori magyar történetben, hogy ez az az év, amikor egyrészt lezárul egy korszak, tehát a NER békésebb konszolidációjának a reménye, a rendszer durvul és durvulni fog, úgy, ahogy elmélyül a válsága, és a válsága elmélyül, és megjelenik egy komoly kihívó, tehát egy alternatíva lehetőség, majd megbeszélhetjük, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, maga az alternatíva, de az, hogy van valami, és akkor itt gyakorlatilag egy nagyon komoly válaszút elé áll az egész konstrukció, hogy akkor elfogadnie akár csak a gondolatot, hogy akkor vége lehet ennek a dalnak, vagy pedig ragaszkodni a dal folytatására, de akkor olyan kockázatokat és olyan cselekedeteket kellene majd bevállalni, például a nyíltabb vagy fizikai erőszak alkalmazása, vagy kényszer alkalmazása az ellenzéki megmozdulásokkal szemben, vagy egy választásnak, hogy is mondjam, a nem teljesen tisztán kezelése, mint amit például most láttunk, olyan kísérleteket Moldovában, vagy sokkal sikeresebben Grúziában, vagy akár Romániában, amit eddig nem lépett át. Tehát bizonyos határokat nem lépett át ez a rendszer. Itt most az a kérdés, hogy át tudja, vagy át akarja lépni a hatalom megtartás érdekében.
Ön itt most a durvulásról beszél, viszont Lázár János adott egy interjút, még nem jelent meg az egész, de tudomásunk szerint pénteken este meg fog, Hajdú Péterrel beszélgetett, és abban a műsorban az előzetes alapján elhangzott tőle egy olyan mondat, hogy vannak már forgatókönyvek a Fideszen belül arra az esetre is, hogyha 2026-ban elveszítenék a választásokat. Ön szerint ez blöff Lázár részéről, és egyértelmű durvulás várható, vagy tényleg a Fidesz is felkészülhet arra, hogy adott esetben képes békésen átadni a hatalmat?
Az utóbbi években és időszakban nagyon sokat foglalkoztam az MSZMP belső dolgaival, a belső klikkekkel, olyan 85, 86 és 90, 89 között, és ugye akkoriban mindenféle okos emberek a pártban, fiatalabb vagy kevésbé fiatal ifjú titánok, mindenféle alternatív terveket szőttek és készültek, tehát politikailag, tudatilag és lelkileg is a hatalom átadására is azt próbálták kitalálni, mert ugye Gorbacsovnak pontosan ez volt a receptje, az egész peresztorika valóban arról szólt, hogy hogy lehet úgy átadni a hatalmat, hogy valóban nem nagyon adjuk át. Tehát, hogy megtartjuk a hatalomból a legtöbbet. Na most itt van egy probléma, hogy Orbán Viktor minden, csak nem Kádár János. Ebből a szempontból. Tehát nem csak, hogy fiatalabb, hanem Kádár János beletörődött, illetve akkor, amikor nem törődött volna, ahogy 88-ban nagyon szépen félreállították, kinevezték az MSZMP elnökévé, ami azt jelenti, hogy Tata, mehetsz haza körülbelül, és Grósz Károly vezetésében valaki más vette át ezt az egész masinát, ami akkor már a vesztébe rohant. Tehát én nem látom magam előtt, szerintem Lázár sem látja a kastélyában maga előtt, Orbán Viktort, aki csak mint egy kiöregedett pápa elkezd kasztingolni, kinevezi a lehetséges utódját, vagy az utódait, és azok majd eltöntik egy nemes küzdelemben, versenyben, hogy akkor ki az, aki majd tovább viszi az egészet. Tehát ahogy felépült ez a rendszer, és ahogy Orbán Viktor a könyvemben is ezt próbáltam boncolgatni 200 oldalon keresztül, hogy ő ezt hogyan képzeli el, és hogyan építi már a 90-es évek végétől, hogy hogyan képzeli el saját magát, a saját országát, és ezt az egész hatalom konstellációt, amit aztán felépített, hát nem azért építi fel, hogy aztán valaki, bárki, akinek a képességei, hát nem csak, hogy nem éri el az övét, hanem egyszerűen nagyon-nagyon távol állnak tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől, ahogy ők szeretnek fogalmazni, egyszer csak ingyen úgymond, és bérmentve átveszi ezt az örökséget, és viszi tovább. Ez nem így működik. Tehát nem csak, hogy biztos vagyok benne, hogy nincs forgatókönyv, de nincs is szándék Orbánban, hogy 61 évesen ő most ezzel aktuálisan foglalkozzon. Tehát a Lázár János, aki egy nagyon-nagyon-nagyon pocsék közlekedési miniszter, vannak neki tervei a magyar politikával, akkor persze bejelentkezhetne majd Magyar Péternél, hogy ő át szeretne állni, feltárná, hogy ő körülbelül mit tud erről a rendszerről az utóbbi 20-25 évben, és akkor beáll egy sorba, mert azért van egy pár ember nyilván, aki készen áll valami ugrásra. Ez nem így működik, hogy bejelentkezünk, és akkor kifele kacsingatunk, de valóban már azon gondolkodjuk, hogy én leszek Orbán Viktor utódja, és felépítem magam. Ugye ezt Lázár már egyszer megpróbálta körülbelül 10 évvel ezelőtt, és aztán nagyon-nagyon csúnyán bukott, és aztán vissza kellett mennie ugye a szűke pátriájába, és akkor ott végigjárt egy ilyen kanosz, volt egy ilyen kanosszajárás, és aztán újra építkezett, és ugye most ugye 2022 után megkapta jutalmul ezt a nagy minisztériumot, amivel láthatóan nem nagyon tudott, és nem is akart mit kezdeni, de ez is egy homokozó, csak sajnos nekünk ez nagyon drága, nagyon sokba kerül nekünk ez a homokozó, amiből ő építkezik. De én azt gondolom, hogy ezek a dolgok alapvetően nem úgy működnek. És Lázár ugyanolyan rettenetesen elhasználódott termék ebben a magyar politikai homokozóban, mint bármelyik más NER figura, és mondhatnám Navracsics Tibort, mondhatnám ezeket a figurákat, és direkt említem azokat, akikben van intelligencia. Tehát nem a robotokat, nem a droidokat említem, mert nyilván róluk nincs mit beszélni. Az okos emberekről beszélünk, akikben volt ambíció és némi kapacitás, de ők már rettenetesen elhasználódtak. A rendszer már kihasználta őket, egyszer vagy akár többször kidobta őket, újra hasznosította, hát egyszerűen a magyar választópolgár számára és akár a NER hívők számára ezek a nevek nem jelentenek semmit. És még valami, tehát a NER azért egy nagyon erősen a személy kultuszon és az egyszemélyes politikai karizmában alapszik. És ezt Orbán Viktor direkt azért építette így, mert neki ez megvan. De mi van, ha ezt át kell ruházni olyan valakinek, akiben ez nincs, és nagyon-nagyon kevés politikusnak van ilyenfajta karizmája. Tehát ebből a szempontból a rendszer nem transferábilis. Tehát egyszerre nem lehet ezt így átruházni, át kell alakítani az egész rendszernek a működését.
Ön szerint akkor mégis hogyan lehet egy ilyen környezetben úgymond rendszert váltani?
Hát lennének a választások, általában ez a polgári útja a dolgoknak. De fenntartom azt, amit nem könnyű szívvel, de előbb próbáltam fejtegetni, hogy az idei, pontosan az idei külföldi példák is mutatják, hogy egyrészt, hogy a választási beavatkozásoknál olyan lehetőségek nyílnak ma, nevezzük külföldi aktorok részére, vagy más ilyen mesterséges intelligenciával működő bütykök részére, amelyekről még csak néhány évvel ezelőtt nem is mertünk volna álmodni. Tehát egyszerűen technikailag olyan lehetőségek állnak rendelkezésre, amiket egyre nehezebb kiszűrni. A román például nagyon, nagyon beszédes ebben a vonatkozásban. A másik az, hogy mi történik, ha egyszerűen egy ilyen típusú rendszer, ezt láttuk Putyinnál 2011-12-ben Oroszországban volt egy ilyen pillanat, amikor ugye Medvegyev, aki még nem volt az a szörny, aki ma, és még talán kevesebbet ivott, tehát neki át kellett volna adnia, vagy át kellett adnia az elnökséget Putyinnak, ugye volt ez a színjáték.
A szerepcsere oda-vissza.
De Putyin nem ezt ígérte az orosz közönségének, hanem azt ígérte, hogy a két mandátum után, akkor ő még el lesz egy kicsit kormányfőként, de nem tér vissza, és amikor bejelentette 11 végén, hogy azért inkább visszatérne, és akkor ha már ott van, akkor alkotmányt módosítana, és gyakorlatilag bebetonozná a saját hatalmát körülbelül addig, amíg él, akkor az egy liminális pillanat volt Oroszországban, akkor voltak a nagy tüntetések 11-12-ben, akkor volt egy olyan választás, ami persze nem forgott kockán, de azért sem forgott kockán, mert még orosz mércével is példátlan állami beavatkozás történt, az ellenzékieket nagyon komolyan megfenyegették, a tüntetéseket szétverték, és akkor vált a rendszer egy sokkal nyíltabb diktatúrává. Mert egyszerűen Putyin nem akarta átengedni a hatalmat, és volt annyi ereje az állam révén, az állam gépezet révén, hogy ezt meg is tegye. Na most a NER számára ott van a rendőrség, ott van a titkosszolgálat, ott van a NER, ott van a hadsereg. Kicsike, sárga, éretlen, de a miénk, mint a magyar narancs. Tehát egyszerűen ott van egy állami, úgy, ahogy működő, de ott van egy teljes állami gépezet, ami majdnem 15 éve a NER befolyása működése alatt kell, hogy funkcionáljon. Nehezen elképzelhető, még 56-ban is, ha visszagondolunk az 56-os forradalomra, a magyar néphadsereg nem vesz részt a harcokban. A rendőrség nagy részét le kell fegyverezni, az ÁVÓ egyszerűen konkrétan harcol napokig, és vállal egy igen népszerűtlen szerepet 56. október végén. Szóval az állami gépezet nagyon-nagyon nehezen áll át. Erre számíthat a Fidesz, ha baj van, hogy itt van egy több tízezer állig felfegyverzett idézőjelben fegyveres testület komplexum, ami a rendszer védelmére kelhet. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ha a rendszer durvul, akkor használhat olyan eszközöket, és itt nem feltétlenül a tömegbe lövetek, mint 56-ba gondolok, az egy nagyon-nagyon extrém forgatókönyv, bár azért látjuk, hogy például Lukasenka majdnem ilyet használt Belorussziában 2020-2021-ben, korábban Milosevic is próbálkozott hasonlókkal, Ceausescu egészen konkrétan próbálkozott ilyenekkel 89 decemberében, tehát ennek van egy nemes hagyománya, és ez nem szabad elfelejteni, hogy az, ami nagyon-nagyon-nagyon távoli gondolatnak tűnik, az valóban sokkal közelebb van, akár időben, akár térben, mint gondolnánk.
Csak hogy bocsásson meg, a Fidesznek az alapélményéhez hozzátartozik 2006 is, amiből ők azt a következtetést vonták le, és ezt láttuk 2018-ban mondjuk a rabszolgatörvény elleni tüntetésnél, vagy akár a diák tüntetéseknél, hogy ezeket a karhatalmi erőket nem lehet túl élesen használni a tömeg ellen, mert az visszatetszést kelt.
Ez így van, de 2006 arra is megtanította a Fideszt, hogy nyugodtan lehet, bele lehet lőni a tömegbe gumilövedékkel, és semmi nem történik.
Megunják és hazamennek?
Megunják, hazamennek, illetve fáj nekik, és panaszkodnak otthon, de nem tesznek semmit. Tehát a rendszer számára, tehát 2006-nak nem volt semmilyen közvetlen következménye a magyar politikára, azon kívül, hogy az MSZP rengeteget veszített a népszerűségéből, de Gyurcsány Ferencnek semmit nem kellett csinálni, ami 2,5 évig vígan el volt, mint kormányfő, és gyakorlatilag csak akkor bukott meg, amikor az SZDSZ megbuktatta. De nem a magyarok, nem a magyar nép, nem a feldühödött tömeg buktatta meg, hanem egyszerűen egy belpolitikai játszma 2009, azt hiszem márciusában, tehát valahogy 2009 úgy, tavaszán. De ő addig simán el volt, miközben az egész hajó süllyed. Tehát Magyarország egy elképesztő társadalmi, politikai, és aztán 2007-2008 már a gazdasági válságba is került, de ezt a kormány simán túlélte. Tehát a NER számára sajnos 2006 azt is mutatja, hogy lehet használni rendőri erőszakot, általában nem történik semmi. Tehát nagyon-nagyon ritka a magyar történelemben az, amikor a rendőri túlkapás, ez a monarchiában is így volt, vagy a Horthy korszakban is voltak szétvert tüntetések, nem történik semmi. Ebből a szempontból még egyszer mondom, 56 tűnik ki, tehát 56 a kibic ebből a szempontból, 56 a furcsa pillanat, mert ott nem unják meg, nem mennek haza, és fél nap alatt megdöntik a rendszert, illetve a rendszer olyan mértékben megrendül, hogy eltűnik, elillan, és az sokat árul el nem csak a forradalom erejéről, tehát hogy milyen elementáris erejű a néptömeg ereje, amikor elindul, és mindent elsöpör, de sokat árul el arról is, hogy valóban milyen gyenge volt az a diktatúra, tehát milyen gyenge legitimációs alapjai voltak. Most egy ilyen helyzetben nyilván kiderülne, hogy Magyarország is, nagyon remélem, hogy soha nem jutunk el egy hasonló pillanatig, de ilyenkor szokott kiderülni valóban, hogy ki milyen ember és ki mit gondol. Hogy egyszerűen mi az alapállásunk. Tehát nagyon sok ember számára, aki az utóbbi 10-15 évben nem nagyon akart azzal foglalkozni, hogy ő ilyenkor mit tenne, vagy hogy ő merre, hova állna. Ugye ezek a forradalmak, vagy a keményebb politikai pillanatok azok, amelyek arra kényszerítik a társadalmat, és itt nem csak a politikával foglalkozókat, hanem a nagyon-nagyon egyszerű embereket, akik egy kisvárosban, egy faluban, egy kisközösségben működnek, és gyakorlatilag politikamentesen élik le az életüket, maximum egy polgármesterrel, vagy 4 évente egy a területi parlamenti képviselővel fognak kezet, vagy tőle fogadnak el egy csomagot, vagy mit tudom én, elbeszélgetnek valamiről, és aztán odaixelnek, vagy éppen, vagy nem, hogy ezek az emberek feltegyék maguknak azt a kérdést, hogy akkor most merre? Tehát, hogy akkor most támogassunk-e egy változást, amiről nem tudjuk, hova megy. Fogalmunk sincs valóban, és erről majd talán beszélünk, hogy, Magyar Péter és ezek az emberek valóban mit akarnak, tehát mi annak az alternatívának a gyakorlati tartalma, ezt kell mérlegre tenni, van egy ilyen, és a serpenyő másik oldalán pedig ott van a pártállam működésének a 15 éve, ami hozhatott sok ember számára néha-néha valami pozitívumot is, de azt látjuk, hogy most sokaknál egyszerűen a másik oldalra billen a dolog. Tehát egyszerűen ezek a gazdasági és társadalmi problémák, infláció és reál jövedelmek csökkenése vagy stagnálásban, ugyanúgy egyébként, ahogy a Kádár korszakban, tehát ugyanúgy, ahogy a Kádár rendszer utolsó 8-10 évében, körülbelül 79-80-tól, a magyarok nagy része érezhet, hogy hoppá, itt valamit elszúrtunk, mert eltorpant, nincs már gazdasági, nem tudjuk kitermelni azt a növekedést, nem jön a pénz, és nem nő az életszínvonal, sőt, a 80-as évek közepén már csökken, és egyszerűen mi van, és legyen ennek politikai következménye. Nyilván a két rendszer csak nagyon korlátozottan lehet összehasonlítani, de mindenképpen érdemes tudni, hogy egy olyan drámai pillanatban vagyunk, mint a 80-as években, amikor van egy konszolidált, magát alternatíva nélkül elképzelő rendszer, ami viszont egy nagyon mély válságba került.
Akkor beszéljünk egy picit erről az alternatíváról, amit már is sokszor említett ön is itt az adás közben. Magyar Péter februárban a Partizánnak még arról beszélt a legeslegelső interjújában, hogy nagyon nagy butaság lenne, hogyha ő politikai pályára adná a fejét. Ennek ellenére most így 10 hónappal később ott tartunk, hogy magyar, hogyha nem is mondja ki, de elég egyértelműnek látszik, hogy miniszterelnöki ambíciói vannak. Ön szerint Magyar Péter reális kihívója akár a NER-nek, akár Orbán Viktornak?
Én nem tudom, hogy reális, azt viszont tudom, hogy ő az egyetlen. Tehát itt az egész magyar közélet, ezt is érdemes figyelembe venni, tehát ebben a 10 hónapban, az elmúlt 10 hónapban belekormányozta magát, és ha nem is kormányozta magát bele, egy olyan helyzetbe találta magát, amiben a régi ellenzék, az úgynevezett túlellenzék, tehát a parlamenti pártok, mert ezek vannak, tehát ha eljátsszuk azt a színdarabot, hogy itt van még parlamenti demokrácia, játsszuk el, és játsszuk el, hogy vannak parlamenti pártok, és ezek valamire valók, akkor ezek a pártok, tehát a támogatottságukban teljesen felszámolódtak. Tehát ma ezekből a pártokból talán a DK, ha bekerülne pár fővel a parlamentbe, és esetleg, ha a 12. kerület szűke pátriám nyomja őket, esetleg a kutyapártnak van annyi esélye, hogy esetleg bekerüljön, mint ilyen kibicebben egy új parlamenti konstellációban. Az összes többi kampec, kuka.
Hát illetve még bocsásson, meg ott van a Mi Hazánk is, bár őket én nem feltétlenül raknám ellenzékre.
A Mi Hazánk egy orosz típusú, aranzsált, technológiailag felépített állellenzéki párt. Tehát én a Mi Hazánkot egy nanó pillanatig nem tekintem ebből a szempontból ellenzéki pár, és nem nézem le Torockai Lászlót, akinek egyébként kitűnő képességei vannak, ezt már több mint 20 éve mutatja különböző területeken, de nem a NER ellenzéke. Tehát ezt leszögezném. Szóval...
A kutyapárt bejutáson eltartott.
A kutyapárt, igen, de hogy nézne ki ez az egész, ha ők nincsenek? A régi ellenzék eltűnt, és feltűnt ez az új szereplő, aki a semmiből építette egy most virtuálisan 35-45% közé mozgó, a valóságban és a területen alig létező mozgalmat, amiben viszont rettenetesen sok ember akar valamit látni. Uh-huh. Egy messiást, egy új reményt, és ezek az érzelmek nagyon őszinték, azt gondolom. Tehát rengeteg ember azt mondja, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, Magyar Péter. Ebből az is érdekes, hogy az összes lejárató kampány nem tudta elérni a hatását, pontosan azért, nem azért, nem csinálták jól, nem azért, mert hiányzott ez az üzenet, vagy nem súlykolták eleget a Facebook adverteken keresztül, mindent megcsináltak. Tökéletet, a gépezet be van állítva már több mint egy évtizede, egyszerűen nem tudott hatni, mert egy csomó ember azt mondta, hogy bocsánat, leszarom, hogy a Magyar Péter a magán életi dolgaiban milyen ember, hogyan viselkedik, egyszerűen el kell takarítani ezt az egészet, és ő az az ember, akit most kiválasztottunk magunknak, vagy kiválasztódott valahogy, és ő fogja ezt megcsinálni. Most ebben csak egy
veszély rejlik, erre viszont szerintem érdemes felhívni a figyelmet, hogyha ezt az embert tudják valamilyen úton kiiktatni, akkor viszont oda jutunk, hogy se új ellenzék, se új ellenzék.
És akkor mi van?
Akkor probléma van. Akkor nagyon komoly probléma van, tehát nekem nem tetszik az a helyzet, tehát hogy kényelmetlenné tesz az a helyzet, hogy a parlamenti pártoknak már semmilyen politikai súlya nincs, tehát kialakul egy státus inkonzisztencia. Tehát vannak parlamenti pártok, akiknek a szavára már nem is tudok adni, mert nem figyelem. Tehát ők élő halottak. Az élő halottakra nem érdemes figyelni. És van egy új szereplő, aki viszont úgy mozog a magyar politikai közéletben, ha elfogadjuk, hogy egyáltalán van még ilyen, mint egy kis szellemecske. Tehát ő nincs, de valóban van, Brüsszelben van, tehát az Európai Parlamentben, az európai parlamenti politizálásban van, és ez szerintem egy nagyon ravasz, nagyon okos lépés volt Magyar Péter részéről, hogy ott épített ki, és ez könnyebb is volt számára, egy bázist, oda kötötte magát az Európai Néppárt, az a legkomolyabb európai, a legnagyobb középjobb európai frakcióhoz, aminek a Fidesz is tagja volt. Tehát itt egy nagyon összetett és nagyon szépen felépített európai játszmába kezdett, de a magyar politikában még nincs, és az önkormányzati választásokon sincs, és azt látjuk, hogy például Dombováron nem sokára szavaznak Tolna megyében, és ott nem is próbálta felépíteni magát, pedig ott is rengeteg szavazatot kapott volna.
Hát ahogy itt Újpesten sem, vagy Óbudán sem, ahol szintúgy választások következnek.
Igen, de Budapesten még mindig erősebb az úgynevezett óellenzék, tehát ott nagyobb lett volna a verseny és a bukás lehetősége. Potápi Árpád, tudjuk, 2022-ben azt hiszem 62%-kal nyerte meg azt a Tolna kettőt, tehát nem nagyon képzelhető el, hogy bárki is meg tudta volna szorítani, és nem hiszem, hogy bárki azt mondhatta volna Magyar Péterke, hogy hú, nem sikerült visszanyerni Tolna kettőt. Tehát egyszerűen örültek volna egy 35-40%-os eredménynek, amivel viszont felkerülnek egy térképre, de nem. Ők nem ezt az utat választották, és biztos megvannak a Magyar Péter sok minden, de nem egy rossz stratéga ebből a szempontból, és ez az év megmutatta. Ugyanakkor ha ő kiiktatódik, bármilyen oknál fogva, vagy nagyon komolyan megsérül az ő pozíciója, akkor én félek attól a helyzettől, amikor keletkezik egy dühös tömeg, egy dühös politikai tömeg, és nincsenek a tömegnek semmiféle képviselete, mert azt sem tudom elképzelni, hogy a már lassan nem létező MSZP és a haldokló DK és a többi halott vagy haldokló kispárt azt mondja ezeknek az ellenzéki szavazóknak, mondjuk potenciálisan 2,5-3 millió ember az országnak, hogy gyerekek, hát itt vagyunk mi, hát itt van a múlt és a jelen és a jövő egyben, hát gyertek vissza. Senki nem fog oda visszamenni, mert a magyar politika ezt megtanított minket az utóbbi évtizedekben, hogy aki egyszer leszerepel, annak vége. Nincs visszatérési lehetőséged ugyanabban a pártban. Ez egy nagyon fontos tanulság, tehát aki leszerepelt ebben az évben mondjuk, aki felszámolta magát, aki annak nem nagyon tudok elképzelni feltámadást. És akkor viszont ott vagyunk, hogy ott van egy légüres tér, és ott van a nihil.
Lehet erre a problémára az megoldás, hogyha Magyar elkezd felépíteni maga mellett arcokat a Tisza pártba? Mert látunk erre kísérleteket, hogyha nem is sokat, hogy néhány ember megjelenik mellette, nem tudom én, Tar Zoltán, Nagy Ervin. Hogyha ilyen embereket sikerül felépíteni, ők tudnák adott esetben csatornázni a tömegeknek a dühét a hatalom ellen?
Arcok vannak, nincs még párt. Ugye én ebben egy, bocsánat, majdnem boomer, régi módi ember vagyok, Bolognában szocializálódtam a 80-as években Olaszországban, akkor még voltak tömegpártok, pártoknak voltak helyi fiókszervezetei, ott emberek találkoztak, tehát élő emberek találkoztak helyiségekben, tartottak gyűléseket, nevezük meetingeknek, nevezük teaestéknek, nevezük bárminek, csak egyszerűen volt egy párt élet, tehát egyszerűen voltak belső fórumok. Na most ennek az új politikai közösségnek egyelőre ilyen nincs, tehát projektvezetők vannak, témavezetők vannak, csoportok.
Tisza-szigetek.
Szigetek vannak, ez ugye ez a polgári köröknek, igen, a világa, tehát ez a, de A Fidesz, ha megnézzük, mit csinált 2002 után, amikor ugye Orbán elvesztette a választásokat, és nagyon-nagyon nem örült neki, és nagyon haragudott ránk azért, hogy ő nem nyerte meg a választásokat, és leválasztotta a párttól ezeket a bimbózó polgári köröket, amiből körülbelül 10 000 alakult, és aztán nagyon sokáig élt, de nem építette le a pártot. Tehát nagyon fontos, hogy volt egy bikaerős párt, egy 30-40%-os párt, és emellett épült ez az egész, az infra, ez az új infrastruktúra. A Tisza pártnál úgy bukkannak elő a szigetek, hogy közben nem tudjuk, hogy merre megy a folyó. Tehát nincs egyszerre folyó, csak szigetek. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ennek a pártnak minél többet ismerhessünk meg, és ebben a pártban kezdjenek szerepelni az úgynevezett szakpolitikusok is. Tehát olyan emberek, akik olyan kérdésekben, mint oktatás, egészségügy, területfejlesztés, vidékfejlesztés, agrárvilág, közlekedéspolitika meg tudjanak, nem csak, hogy meg tudjanak szólalni, mert szólalni sajnos mindenki tud, csak az a probléma, hogy mit mond, és mi a tartalom mögötte, és mennyi a tudás. Na most akkor fogok egy kicsit ebből a szempontból megnyugodni, amikor látni fogom és hallani fogom, hogy egyre több ilyen hang jelenik meg, és egyre több, tehát egyszerűen formát kap ez az egész, és akkor a sziget összeáll egy szigetcsoporttá, és a szigetcsoportot kezdik belakni emberek, és gyakorlatilag egy strukturált világá válik, mert én még mindig nem tudom elképzelni a politizálás, de lehet, hogy ez az én hibám, és jönnek a technológusok, és azt mondják, hogy hát ez már 21. században már nem így működik, tehát ez az én személyes problémám, de nem tudom elképzelni a politikát struktúrák és strukturált hálózatok nélkül. Na most ezeket a strukturált hálózatokat fel kell építeni, mert a One Man Show fantasztikusan működött, és egyébként nagyon érdekes, hogy, és ez mutatja egyébként Magyar Péternek az erejét, ez rettenetesen bosszantja a Fideszt. Ez bosszantja talán a legjobban, hogy annak ellenére, hogy mennyi hibát, konstrukciós hibát talált meg a kormányzati propaganda Magyar Péter életében és működésében és a Tisza párt születésében, annak ellenére az egész dolog működik és virágzik. És ez azért nálam azt is mutatja, hogy milyen igény van rá. Tehát az a rengeteg ember, aki azt mondja, és december közepén még mindig azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ez most hogy néz ki, jó lesz. Jónak kell lennie, és 26-ra összeáll, mint a sütemény. Tehát teljesen minden, hogy most szét van esve az egész massza, ha majd betesszük a sütőbe, és kivesszük a sütőből, akkor nagyon fincsi lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hit mutatja meg valóban, hogy milyen reményvesztett, és mennyire kétségbe esett ez a társadalom.
Mi a helyzet az ideológiával? Mert hogy külső szemlélőként a Tisza pártról én speciál azt látom, hogy az Orbán gyűlöleten túl, mint hogyha semmi nem tartaná össze.
Egy nagyon kicsit árnyalnám abból a szempontból, hogy van egy Orbán gyűlölet, de ez egy kicsit, tehát hogy próbáljuk artikulálni. Van egy személyes oldala, tehát ugye Orbán Viktor egy nagyon erős brand. A legerősebb. Tehát az utóbbi évtizedek Magyarországának a legerősebb brendje. Tehát nyilvánvalóan, aki elégedetlen a rendszerrel, az Orbán Viktor fogja magának kipécézni, és nem Nagy István agrárminiszter, vagy nem tudom, nem valaki teljesen no-name, ilyen NER frizurát viselő, NER öltönyt viselő, Audiban közlekedő senkit, akiről tudjuk, mint régen a kádereket, hogy odarakjuk, ide rakjuk, odarakjuk, áttesszük, ugyanazt fogja mondani, és semmihez nem ért. Semmihez nem ért, tehát az, amit ezek az emberek mondanak, vagy tesznek, mondjuk aminek tesznek, sajnos van következménye ebből a szempontból, ők egyáltalán nem ártatlanok, de hogy igazán nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez tényleg egy meglepő arányban egy egyszemélyes rendszer. Tehát azt tudjuk, hogy Orbán Viktor személyesen dönt olyan dolgokról, legyen beruházás, kinevezés, ami, hogy is mondjam, én tényleg csodálom, hogy van erre ideje. Tehát azért nekem is a napom 24 órából áll, az, hogy ő rengeteg időt kell eltöltsön olyan kérdésekben, ami egy
másik szisztémában mondjuk maximum egy főosztályvezető reszortjai lennének, ez is mutatja, hogy mennyire függ a rendszer Orbán Viktortól, és ezért, ha valakit utálnak az emberek, akkor ez Orbán Viktor lesz, mert ha a kórházban nincs WC-papír, akkor rögtön igen azért, mert nem feltétlenül igaz, hogy ez tőle függ, hogy a kórházban ellopták a WC-papírt, vagy éppen nem érkezett meg a szállítmány, de ezért van. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy itt összetettebb a kép, tehát van egy csalódottság, tehát van egy réteg. Szerintem ez még mindig a kisebbség a tiszásoknál, de van egy réteg, aki mondjuk hitt a NER-ben, és hitt Orbán Viktorban, és most nagyon-nagyon csalódott, és ezt a csalódottságot próbálja levezetni, és keres magának egy másik, ha nem is idolt, de egy másik embert, akiben hinni. És vannak azok, ugye az ellenzék, hova tűnt az ellenzék? Nem tűnt el teljesen, de mondjuk a szavazók több mint fele, satszoljunk, több mint fele ma a Tiszát erősíti. És nyilván ezek az emberek még néhány éve még úgy szavaztak, hogy DK, LMP, Jobbik, Párbeszéd, sorolhatnám, tehát ideológiailag eléggé érdekes ez a paletta, és nyilván ezek az emberek szerintem soha nem fognak egyetérteni mindenben, de és itt egy nagyon fontos tanulság ennek az időszaknak, hogy miközben Magyar Péter ugyanazt próbálja megcsinálni, mint Orbán Viktor 25-30 évvel ezelőtt, tehát a saját táborát egyesíteni és egyben tartani jóban-rosszban, az is elképzelhető, hogyha a Fidesz egyáltalán nyerni hagyja az ellenzéket, tehát hagy arra esélyt, hogy az ellenzék békés, normális választás úton 26 áprilisában akár átvehesse az ország irányítását, akkor óhatatlanul felmerül majd a koalíciós kényszer.
Mármint a Fidesz és a Tisza között?
Nem. A Tiszán belül, vagy a Tisza és más ellenzéki aktorok, akik esetleg bekerülni a parlamentbe, legyen ez a kutyapárt, legyen ez a DK. Tehát egyszerűen a magyar politikai életből szinte teljesen eltűnt pluralizmus elképzelés, tehát hogy nem csak az van, amit én akarok, és akkor felállok, üvöltök egyet, kimegyek a szobából, és akkor ezzel vége a tárgyalásnak, és akkor nem jutunk semmi. Ezt meg kellene szüntetni, és le kellene tudni ülni, és egy észszerű kompromisszumot kérni. Én kérek 8-at, az 2-t akar adni, és lehet, hogy 5-nél találkozunk. Ahogy egyébként gyakorlatilag minden üzleti tárgyalásban megszokás, de ez a mai magyar politikai élet, és nem csak a mai, mert voltak erre hajlamok az utóbbi legalább egy évszázadban is, de ez most nagyon brutálisan kitűnik, hogy igaz, hogy kizárólag úgy tudjuk elképzelni a politikát és a politika működését, hogy mindent vagy semmit. Én azt gondolom, hogy ez a minden, ha valaki nyer, és mondjuk legyen az ellenzék, feltéve még egyszer, hogy a Fidesz ezt egyáltalán megengedi neki, akkor ez csak is úgy képzelhető el, hogy ezek az aktorok valamilyen féleképpen együtt kell, hogy működjenek. Tehát mindenképpen egy szélesebb koalíció lesz, mindenképpen nem lesz homogén, mindenképpen arra fel kell készülni, hogy igenis lesznek véleménykülönbségek, viták, mindenkinek engedni kell, nem lehet mindenkinek tökéletes az a berendezkedés, de ott van az alternatíva, tehát ilyenkor mindig arra kéne gondolni, hogy mi van, ha ezt mi nem csináljuk meg, akkor ők maradnak. Tehát gyakorlatilag mit nyerünk, mit veszítünk?
Nagyon elszaladt az időnk, de egy záró kérdésre még szeretném, hogyha ha mindenképpen maradna. Az utóbbi hetekben, hónapokban egyre többször kerül elő az, ahogyan politikusokkal beszélgetünk, értelemszerűen nem interjúhelyzetben, hanem nem tudom, háttérbeszélgetéseken, ilyen-olyan összetalálkozásokon, hogy a Fidesznek állítólag van arra egy forgatókönyve, hogy ha nagyon meglódul a Tisza, elébe szaladva egy esetleges vereségnek 2025 tavaszára előre rándanak egy előrehozott választást. Mert hogy addigra a feltételezésük szerint a Tiszának a szervezete még nem áll úgy össze, hogy kész legyen egy ilyen megmérettetésre. Ön szerint egy ilyen forgatókönyvnek lehet bármilyen realitása?
Nem tudom.
Régen volt a kremlinológia, ezt nagyon szerettük, a szovjet világot elemzők, azzal szórakoztak, hogy mivel nem jutottak oda be a Kremlinbe, és nem voltak levéltárak, és egyszer nem tudták megkérdezni Brezsnyev eltársat, hogy mit tetszik gondolni éppen, és mi az elképzelése a Pravda közleményeiből, és a szovjet híradókból, és a belső szovjet közéletből próbálták következtetni, hogy egyáltalán mi fog történni. Mi ezt nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, hogy valamiért, én olyan országban nőttem fel, Olaszországban, ahol az előrehozott választás a norma. Tehát nincs az a kormány, aki kitölti az ő tévét, vagy ha kitölti, akkor nagyon gyanús, hogy sikerült neki egyáltalán kitölteni 5 teljes évet. Azt viszont tudom, hogy Magyarországon valamiért minden párt, minden rendszer rettenetesen ockodott az előrehozott választásoktól, és 90 óta nincs arra példa, hogy előrehozott választást hoztak volna. Ugye, amikor megbukott Gyurcsány 2009-ben, akkor ugye Bajnai Gordon vette át a stafétabotot, és ott még elevickélt a döglődő posztkommunista demokrácia 2010-ig, de nem hívtak össze előrehozott választást, akkor sem, amikor lehet, hogy akkor a Fidesz még nem kapott volna 2/3 éppen.
És neki kellett volna kezelniük a válságot.
Pontosan, de ez nem jutott úgy eszükbe, mert ez egyszerűen nincs benne ebben a politikai kultúrában, én ezt tudomásul veszem. Tehát ebből a szempontból nekem nehéz elképzelni, hogy a Fidesz le akarna modellezni egy olyan helyzetet, amikor néhány hónapon belül, amikor egyébként még nagyon pocsék lesz a gazdasági helyzet, ugye a Fidesz úgy tekint 2025-re, mint az amerikai filmekben, ugye a kiégett sztárnak a fresh startja. Tehát itt a fresh start, tehát leszoktam a PR-ról, már nem cigizek, elkezdek kocogni, és akkor itt a fresh start, gyakorlatilag 25-ben minden fantasztikus, és elfeledtetjük ezzel, hogy 24-ben is minden fantasztikusnak kellett volna lennie, tehát 24 lett volna a nagyon jó év, hát ez nem jött össze, és akkor, de 25 aztán, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, itt olyan dolgok fognak történni, amelyek eddig soha. Ez egy hivatalos Facebook közleménye volt, és akkor bennem, hogy Kaminski Fanni mit akart ezzel nekünk üzenni? Tehát egyszerűen mi ennek a Facebook contentnek a valódi üzenetértéke, mert ilyeneket Orbántól én nem szoktam olvasni, hogy gyerekeket olyan történik, ami eddig soha, mert ez biztos, hogy eddig olyan történik, ami eddig soha. Tehát viccet félretéve, 25 tavasza mondjuk nekem nem tűnik a legideálisabb időpontnak, abból a szempontból, hogyha 24 decemberében nagyon rossz a helyzet, 25 áprilisára minél lenne jobb, és ha valami új adó kedvezményeket, adó csodákat akarnak bevezetni, ennek nem lesz még hatása 25 elején. Tehát szerintem, ha fogadnom kellene, és akkor fogadjunk, itt már évvégén, akkor én arra fogadnék, hogy bármi lesz, de 26-ban képzelik el azt a showdown-t, 26-ban képzelik el azt a nagy megmérettetést, és addigra viszont arra biztos vagyok, hogy Magyar Péterék ellen és az ellenzék ellen olyan fegyvereket készítenek, és olyan arzenált, amit eddig nem láttunk. Tehát az biztos, hogy ők erre nagyon-nagyon fel fognak készülni.
Stefano Bottoni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, remélem, hogy jön még később is.
Én is köszönöm.
Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, továbbra is zajlik viszont a HVG podcastjaival kapcsolatos elégedettségi felmérésünk, a leírásban ezt linkelni is fogjuk. Arra kérünk minden hallgatót, hogy töltsék ezt ki, hiszen az ott kapott eredmények alapján fogjuk tudni alakítani adásainkat a következő évadok tervezésénél. A Fülke most téli szünetre megy, január elején térünk vele vissza, megújult formátumban. Az ünnepek alatt azonban továbbra is érdemes követni a HVG-t minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, viszont hallásra.